Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! A mai Naprakészben egy olyan dokumentumról fogunk beszélgetni, amely 35 év távlatából is fontos mérföldkő a romániai demokrácia történetében, a Temesvári Kiáltványról. 1990. március 11-én, a forradalom után alig néhány hónappal született ez a kiáltvány, amely nem csak a kommunista múlt teljes lezárását követelte, hanem egy olyan demokratikus jövő vízióját is felvázolta, amelyben a hatalom nem az egykori elnyomók kezében marad. Azóta felnőtt egy teljes generáció, de vajon mit jelent ma ez a dokumentum? Beszélgetni fogunk a Naprakészben a kiáltvány megszövegezésének a történelmi és társadalmi kontextusáról, a legismertebb, de meg nem valósult pontjairól, és megnézzük azt is, hogy mit jelent ma a Temesvári Kiáltvány. Lehet-e még hivatkozási alap a múltfeldolgozás és az igazságosság kérdésében 2025-ben, amikor hát igen komoly válságok sújtják a demokráciánkat? Novák Csaba Zoltán történész, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet vezetője a Naprakész vendége. Beszélgetésünket a rádióban felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit.
35 évvel ezelőtt szövegezték meg a Temesvári Kiáltványt. Kezdjünk egy kis történelemmel, történelem leckével. Azóta felnőtt ugyanis egy generáció. Milyen körülmények határozták meg ezt a dokumentumot, és miben állt a jelentősége?
Ugye, ahogy elhangzott ez a felvezetőben is, ez március 9-en márciusában született, tehát gyakorlatilag szűk, hát inkább bő két hónappal vagyunk a rendszerváltás után, és ez a dokumentum véleményem szerint egy világos lenyomata, jelzése annak, hogy milyen stádiumban volt, hogyan, milyen állapotok között zajlott az akkori romániai rendszerváltás, és jelzi azt, hogy voltak olyan személyek, olyan csoportok, amelyek egyértelműen érzékelték azokat a jeleket, azokat a politikai, társadalmi jeleket, hogy nem annyira könnyű megszabadulni az előző diktatúra maradványaitól, utóéletétől, mint azt sokan remélték a forradalmi események közepette.
Tehát milyen egyértelmű jelei voltak annak, hogy a kommunista rendszer 89. decemberi forradalom után is fennmaradt? Tehát voltak egyértelmű jelzések erre?
Nagyon, akik mélyebben látták a társadalmi folyamatokat, azok érzékelhették azt, hogy a rendszer néhány úgymond illusztris képviselőjétől volt egy szimbolikus, és mondjuk a Ceausescu házas pár esetében egy de facto megszabadulás, de gyakorlatilag a második, harmadik vonalban tevékenykedő egykori pártfunkcionáriusoktól nem. Az is látható volt, hogy a hadseregben, illetve a belügyminisztériumnál, a szekuritáténál sem történnek meg azok a megtisztulási folyamatok, amelyre oly sokan vártak volna. Tehát egyértelmű volt, hogy aki érett fejjel, szemmel vizsgálja a romániai történeteseket, az láthatja azt, hogy ez a fajta rendszerváltás sokkal problematikusabb lesz, mint ahogy azt sokan gondolták és remélték volna 89-ben. Tehát nem történik meg az a fajta teljes elszakadás a korábbi rendszertől, ami ugye elvárható lett volna, hogyha a temesvári forradalom szellemiségét következetesen végigviszik.
Temesvári Kiáltvány, Temesvár Társaság, kiknek a nevéhez köthető a Temesvári Kiáltvány?
Itt a temesvári, tehát ugye van egy forradalmi esemény Temesváron, ahol végig mennek december 16-ától azokat az események, amelyekről már sokat beszéltünk is, amelyeket tudunk, tehát azok különböző embereket, csoportokat emeltek, hoztak az előtérbe. Ezeknek az embereknek a története különböző irányt vesz majd, van, aki ugye forradalmárként, forradalmár szervezetekben tevékenykedik, van, aki politikai pályát választ. Itt a kiáltványt, tehát a márciusi kiáltványt, azt, ha jól tudom, akkor György Sérbán későbbi parasztpárti képviselő nevéhez kötik, de mindenképpen egy olyan értelmiségi, aktivista csoportról beszélünk, amely a forradalmi események során, után, kapcsán került reflektorfénybe, és gyakorlatilag egy olyan csoport, amely fontosnak tartja azokat az alapelveket, amelyek Tömes Párt jellemezték decemberben, majd későbbiekben. Tehát a rendszer egy igazi, egy teljes, minél teljesebb rendszerváltásnak a végigkövetését, követelését tartják fontosnak.
Ez a Temesvár Társaság, ez tulajdonképpen most azt úgy kell elképzelnünk, hogy azt látták, hogy bár a temesvári gyilkosságokért voltak felelős személyek, akikből később miniszterek lettek, itt gondolok a belügyminiszterre, Kicákra, a védelmi miniszter Stönkulescu, tehát ellenük, ha nem is kimondva, de ellenük szólt a temesvári kiáltvány, vagy ezek ellen az aktusok ellen szólt?
Én úgy próbálom ezt értelmezni és fölfogni, mint egy jelenség ellen, tehát hogy nem is személyekre, jó, persze személyekkel is le lehet írni egy jelenséget, tehát hogyha nem történik meg egy átvilágítás sorozat, nem történik meg egy elhatárolódás az előző rendszertől, a személyekhez is köthető, de én azt gondolom, hogy ennek a lényege az, hogy egy folyamatnak a megtorpanására, egy folyamatnak a hiányára hívja fel a figyelmet, és Temesvár az első szabad várost és a legnyitottabban gondolkodó várost hozza föl példaképnek egyfajta jelzésértékkel. Tehát én azt mondom, hogy inkább egy folyamatnak a jelzése ez a temesvári kiáltvány, annak a jelzése, hogy az állam bizonyos intézményeiben, a politikai életben, tehát nem folytatódnak azok a folyamatok, amelyek szerintük szükségesek lennének ahhoz, hogy egy igazi rendszerváltásról beszéljünk. Tehát ha elolvassuk a temesvári kiáltvány pontjait, akkor azt láthatjuk, hogy bizonyos alapelveket fogalmaz meg, társadalmi, politikai, gazdasági, akár adminisztratív alapelveket fogalmaz meg, olyan alapelveket, amelyeknek persze a gyakorlatba ültetése ez egy hosszabb és bonyolultabb folyamat lenne, de mindenképpen egyfajta elvi értékrendbeli megfogalmazása annak, amit fontosnak tartottak volna abban a tekintetben, hogy a rendszerváltás során ez végig menjen a román társadalmon, és amelyről szerintem helyesen érzékelték azt, hogy nem úgy történik, nem abban a mélységben, nem azokban a dimenziókban történik, ahogy azt mondjuk ezek a temesvári forradalmárok elvárták volna Romániától. És igen, márciusban, hogy egy picit visszatérek még a korábbi kérdésre is, tehát egyértelműen látszanak azok a gazdaságban is, a politikai életben is, a társadalmi életben is, azok a, és az adminisztrációban is azok a jelek, amelyek azt mutatják, hogy itt nem egy olyan sebességű, nem egy olyan mélységű intenzitás, átalakulás zajlik majd a Romániában, mint amit ők mondjuk szerencsésnek tartottak volna. Jó, annyi évtávlatából, 35 évtávlatából láthatjuk és tudhatjuk azt már, hogy egy ilyen fajta, ilyen mélységű átalakulás nem történhet meg néhány hónap alatt, tehát hogy ez egy folyamat, ez egy hosszabb folyamat, amikor egy társadalom levetkőzi a korábbi diktatúrákat, tehát itt mentális átalakulásról is kell beszélni, de mindenképpen tehát azok a jelek sem, azok a konkrét jelek sem mutatkoztak már márciusban, amelyek mondjuk bizalommal, optimizmussal töltették volna el azokat, akik erre vártak volna. Tehát a hadsereg például nem, ezt én már többször hangsúlyoztam, és a Fekete Március kapcsán lezajlott kutatásainkban is utaltunk erre, hogy a hadseregben, tehát első lépésként nem történt meg egy belső szembenézés, és tudjuk ma már azt, hogy a hadsereg lőtt bizonyos városokban, bizonyos helyszíneken. Tudjuk azt, hogy a hadseregnek bizonyos alakulatai kerültek egymással, akár tűzpárbajba, és haltak meg tucatjával katonákat. Csak a hadseregnél nem történtek meg, ugye ahol elvárható lett volna, hisz a hadsereg állt, úgymond a forradalom oldalára. Ugyanezt történt a belügyminisztériumnál, ahol különböző kártyázatokkal, áthelyezésekkel próbálták kihúzni ennek a méregfogát, és nem beszélve arra a politikai életről, amelyre rátelepedett a Nemzetmegmentési Front, és a Nemzetmegmentési Front egyértelműen azokat a taktikákat, technikákat használta sok esetben, amit az előtt párt is, a kommunista párt is használt. Ugye ez a kiáltvány utal arra is, hogy elítéli a társadalmi rétegek közötti ellentéteknek a kihasználását, az etnikai problémák kihasználását, és igen, februárban mindenképpen már ezeknek a hatása érzékelhető volt, csak a pontosítás kedvéért, már februárban, tehát a kiáltvány megszületése előtt már, ha jól tudom, és nem csak az emlékezetem, akkor már két bányászjárás is történt Bukarestben, amelyről szintén beszélgettünk itt a Marosvásári Rádióban, amely mi ebben a fázisban nem a bányászok jogainak, gazdasági helyzetének a javítását célozták, hanem egyértelműen rendcsinálás, rendfenntartás eszközeként vetették be a bukaresti tüntetők ellen. Tehát mindenképpen volt több olyan jel, ami arra utalt, hogy minimum megtorpant az a rendszerváltás, amit a forradalmárok elvártak volna.
Novák Csaba Zoltán történész, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója a mai napra kész vendége. Annak kapcsán beszélgettünk, hogy 35 évvel ezelőtt, 1990. március 11-én született meg a Temesvári Kiáltvány. Az a Temesvári Kiáltvány, amelyet a már említett George Sherbán az Opera erkélyén, a Temesvári Forradalom szimbolikus helyszínén felolvasott. Aztán felolvasták a román televízióban is ezt a kiáltványt, és nem csak Temesváron, hanem az egész országból több száz, több ezer támogató aláírás érkezett, elfogadta a helyi tanács is Temesváron, és nehezen, de elfogadta a megyei tanács is. Milyen volt az utóélete ennek a kiáltványnak? A Nemzeti Megmentési Front, Ion Iliescu kormánya, hogyan befolyásolta ennek a sorsát? Azt most már tudjuk, 35 év után látjuk, hogy a 12 vagy 13 pontja ennek 13. a 13 pontja ennek a Temesvári kiáltványnak nem valósult meg maradéktalanul.
Nem valósult meg. Gyakorlatilag a 13 pont egy olyan jövőképet, egy olyan Romániát vizionált akkor, amihez nagyon későn értünk el nagy vonalakban, az euróatlanti integráció révén elsősorban. De hát azt is tudnunk kell, hogy egyrészt a Nemzetmegmentési Front is, meg egyáltalán azok a körök, amelyek a különböző módon kapcsolódtak a 89 előtti rendszerhez, tehát azoknak sem politikai, sem gazdasági érdekét nem szolgálta volna egy ilyen gyors és ennyire világosan körülhatárolt átmenet. Ezek a körök valamilyen szinten mindenképpen kapcsolódtak az elmúlt rendszerhez, társadalmi, politikai pozícióik révén, gazdasági helyzetük révén, és végül, de nem utolsó sorban, szándékosan hagytam a figyére, hisz napjainkban 35 év távlatával is érzékelhető ez a probléma, hogy szocializációjukat, világszemléletüket, gondolkodásmódjukat tekintve is kapcsolódtak az elmúlt rendszerhez, és itt beszélhetünk akár két szintről is. Egyik szint az, amikor teljesen a kommunista ideológia indoktrinációja, meg a Ceausescu rendszer indoktrinációja alatt vagy, és a rendszernek egyik propagálója, vagy ideológusa, vagy a rendszerben politikai funkciót betöltő személy vagy. És kettő, hogy a szocializációja révén az ember gyakorlatilag ebben a rendszerben nőtt föl, ennek a rendszernek a logikája, a tanítása alapján, és nem könnyű egy társadalmat átirányítani, egy társadalomból kiverni több évtizeden keresztül belésújkolt gondolkodásmódot, ideológiát. Tehát, hogy ez nem annyira könnyű megszabadulni a rendszernek ettől az utóéletétől, de hát itt számos olyan körről, emberről beszélünk, akik valamilyen szinten kapcsolódtak ehhez a rendszerhez, és hadd tegyek akkor egy rövid aktuál politikai kitérőt. Tehát láthatjuk, hogy megjelent Romániában egy olyan politikai szereplő, nyugodtan azt hiszem, hogy ki lehet mondani a nevét, nem hiszem, hogy ez bármilyen problémát jelenthet a műsor szempontjából, tehát a Călin Georgescu jelenség, ahol egyértelműen a diskurzusából és a hozzá kapcsolódó különböző ilyen-olyan érkező véleményekből egy olyan mentalitás rajzolódik ki, amely egyértelműen utal arra, hogy 89 előtti időszakban szocializálódnak, és azt a fajta nacionalista, csáusiszta féle doktrinát jelenítik meg, képviselik, amely a 70-es, 80-as éveket jellemezte, és igen, az is ezeknek az embereknek a mozgásából kiderül, hogy hiába történt meg egyfajta nyugdíjazása ezeknek az embereknek, akik különböző állami intézményekben vagy hatalmi szervekben dolgoztak. Ez a fajta gondolkodásmód, ez a fajta mentalitás még valamilyen szinten, szinte azt mondtam, hogy búvópatakként, de hát igen, búvópatakként, de felszínre törő búvópatakként jelen van a román társadalomban. Tehát, hogy igen, volt tétje annak, amit megfogalmaztak akkor márciusban, 90-ben, és van tétje még mindig 35 év távlatából is.
A rendszer hogyan kezelte ezt a tétet, Ion Iliescu kormánya? Hogyan viszonyult ehhez a téthez? Hogyan fogadták a temesvári társaságot, a temesvári kiáltványt?
Hát egyrészt nem csatlakozott ezeket az alapelvekhez az akkori rendszer, és a lehetséges eszközökkel megpróbálták tompítani, ellensúlyozni ezeket a követeléseket, és pont amit a temesvári kiáltvány is jelzett, hogy ezt különböző propaganda eszközökkel, indoktrinációval, az előző rendszer által is használt eszközökkel, a média, a televízió, újságok uralásával próbálta ellensúlyozni, illetve összemosni ezeket a követeléseket, illetve az új pártok, a régi történelmi pártok újra megjelenését úgy beállítani, mint hogyha az nyugati vagy idegen érdekek szolgálatában történne. Tehát számos taktikával, elhallgatással, illetve ellen taktikával próbálta az akkori rendszer ennek a hatását minimalizálni, láthatatlanná tenni.
1990 márciusában járunk, amikor talán elmondhatjuk azt, hogy Ion Iliescu rezsimjének a nomenklatúrája kisajátította a forradalmat, a 89-es rendszerváltó forradalmat, és ez kiózanította, ha úgy tetszik, a hazai értelmiségieket. A Temesvár Társaságnak a temesvári kiáltványa 13 pontot tartalmaz. Erre a beszélgetésre készülve olvastam el Vasilij Popovicssal egy interjút, ő volt a Temesvár Társaságnak az első elnöke, és ő azt mondta ebben az interjúban, hogy számukra a négyes pont volt a legfontosabb, a négyes pont az, amely a marosvásárhelyi román-magyar feszültségekre utal, tehát valahogy úgy fogalmaz, hogy az etnikum közi viszálykodástól igyekeztek óvni a romániai társadalmat, és hát meghívtak minden román, magyar, német, stb. Sovinisztát Romániából Temesvárra egy úgynevezett átnevelő kurzusra a tolerancia és a kölcsönös tisztelet szellemében. 1990 elején mit jelentett ez a kijelentés?
Ez azt jelentette, hogy van egy olyan társaság, van egy olyan sziget, egy olyan oázis Romániában, amely így tekint az etnikai problémákra, hisz már egyértelmű volt márciusban, de már februártól egyértelmű volt, hogy etnikai feszültségek jelentkeznek különböző erdélyi városokban. A Nemzetmegmentési Front az első szakaszban pozitívan viszonyult az etnikai kérdéshez. Ha jól emlékszem, akkor pontosan január 6-án volt egy nyilatkozata a Nemzetmegmentési Frontnak, ahol elismerték a kisebbségek ellen irányuló egykori a diktatúrában elkövetett asszimilációs, különböző elnyomó folyamatokat, de ugyanakkor az erdélyi városokban jelentkező, különböző régiókban jelentkező etnikai feszültség hatására is a Nemzetmegmentési Front viszonylag hamar eltávolodik ettől a nyitott szemléletmódtól, és gyakorlatilag alárendeli az aktuál politikai helyzetnek a politikai tevékenységét, és innen kezdve gyakorlatilag vissza is vonul, vagy kivonul ezekből a kérdésekből, és ennek hatására is véleményem szerint kezdenek felerősödni, vagy kezdenek irányíthatatlanná válni különböző településeken ezek a konfliktusok, és hát ugye így jutunk el majd 1990 márciusában, március második felében a marosvásárhelyi eseményekhez. Tehát ilyen szempontból ennek a kérdésnek a tematizálása egy nyitott szemléletmódot sugároz, vagy jelent ebben a kérdésben, és jelzi azt, hogy ezek a személyek, csoportok, akik összeállították a temesvári kiáltványt, érzékelték a problémát, illetve egy másfajta megoldására törekedtek, de hát ezt is tudjuk már annyi év távlatából, hogy ha egy társadalom ilyen mélységben, ilyen erőteljes nemzeti indoktrinációnak van kitéve, akkor borzasztóan nehéz azt majd visszafordítani. És azt kell, hogy mondjam, hogy azt mondja a történelem, hogyha egy társadalmat nagyon sokáig, nagyon hosszú távon úgy indoktrinálnak, hogy az akár egy másik nemzeti vagy társadalmi réteg ellen történik, akkor nagyon nehéz megállítani, és az esetek többségében mindig történni fog valamiféle konfliktus, valamiféle nagyobb probléma. Tehát én ezért intek óva mindenkit, hogy ne dőljön be az ilyen típusú uszításnak, politikai uszításnak, legyen az bármilyen oldalról, amikor arról szól, hogy megbélyegzünk egy másik társadalmi csoportot, megbélyegzünk egy másik kisebbséget, vagy megbélyegzünk egy másik etnikai csoportot.
A temesvári kiáltványnak országos ismertséget a 8-as pontja szerzett. A 8-as pont, amely úgy fogalmaz, hogy a választási törvény az első három egymást követő törvényhozási ciklusra vonatkozóan úgy kellene, hogy módosuljon, hogy a volt kommunista aktivisták és a volt szekuritáté tisztek ne indulhassanak jelöltként, mert hogy az ő jelenlétük a fiatal demokrácia politikai életében a román társadalmat gyötrő feszültségeknek és gyanakvásoknak a fő forrása. Ez a pont sem tudott megvalósulni, ezt a pontot is hát lesöpörték valósággal az asztalról az akkori politikai pártok. Ennek milyen hatása volt a román politikára és a román gazdaságra?
Én azt hiszem, hogy nem véletlen, hogy ezt a pontot emelik ki nagybetűkkel, ezt a 8. pontot is, hisz hogyha lett volna egyfajta tényleges eltávolodás, leszámolás az előző rendszerrel, akkor ez lett volna a minimális és egyik legfontosabb fordulat, vagy egyfajta jellemzője ennek az eltávolodásnak. Ez az egyik katalizátora annak a társadalmi megtisztulásnak, katarzisnak, ami egy forradalom után be kellett volna, hogy következzen, hogy igen, tehát kimondjuk azt, hogy az előző rendszer diktatúraként működött, az előző rendszer a társadalom, az emberiség, a román társadalom ellen elkövetett különböző bűnöket, és azok az emberek, akik, tehát aki kimondja a 8. pont azt is, hogy nem arról van szó, hogy minden ott most ellehetetlenítünk és kizárjuk a politikai társadalmi életből, hanem azokat, akik a szekuritátét szolgálták, vagy tehát tisztek voltak, a szekuritáté tisztei voltak, illetve akik politikai, tehát aktivista tevékenységet fejtettek ki 89 előtt, azok ugye ne vessenek részt ilyen szinten, ne legyenek megválaszthatók. Szerintem ez nagyon fontos pont lett volna, de hát kizárt volna nagyon sok olyan csoportot, olyan személyt, olyan embert, akik később az átmenet során politikai, gazdasági funkciókat töltöttek be, és valamilyen szinten saját magukat, saját csoportokat átmentették az előző rendszerből az újba. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos pontja lett volna, és az volna táptalajt azoknak az embereknek, az a román társadalom gondolom zömének, akik egyfajta katarzist, megtisztulást szerettek volna átélni a 89. decemberi események után.
Románia lusztrációs folyamata más közép-kelet-európai országokétól mennyiben különbözött Csehország, Lengyelország vagy épp Magyarországtól?
Mindenképpen különbözött, és tehát hogy nem volt olyan mély és átfogó, habár ezekben az országokban sem történt meg minden úgy, ahogy azt mondjuk elvárható lett volna. De Romániában én abban látom a fő problémát, hogy annyira erős volt a diktatúra a 80-as években, és annyira gyomlálta a lehetséges ellenzékiséget is a román politikai életből, hogy nem is tudott fölépülni a 80-as években egy olyan alternatív ellenzéki csoportosulás, akikkel akár meg lehetett volna osztani a hatalmat 89 után, ugye ahogy az történt Magyarországon, vagy ugye ahogy Lengyelországban is volt egy erőteljes ellenzéki megmozdulás. Tehát hogy a diktatúra egyrészt kemény kézzel kigyomlálta ezeket a lehetőségeket, illetve azt is el kell mondani, ezt mindig szeretem hangsúlyozni, hogy a diktatúráknak van mindig egy mobilizációs, hívó, integratív jellege is, tehát a Ceausescu diktatúra is így indult a románság számára elsősorban, hogy egy nemzeti, gazdasági, a kommunista diktatúrán és ideológián belüli megújulásra hívta, integrálta a román értelmiséget, a román munkásságot, a román parasztságot, és hát volt egy ilyen integratív jellege és egy ilyen mozgósító jellege, tehát ez mindenhol így történik, és hogy nagyon sokan érintve voltak valamilyen szinten ettől, elfogadták a rendszerre való együttélést, együttműködést, és ilyen körülmények közepette, ez sokkal mélyebb attitűdöket kívánt, mint például ami Magyarországon történt, vagy akár Szlovákiában, és hát hogy ettől nehéz lett megszabadulni. Csak mondjak egy egyszerű példát, mondjuk történész Berkekből, anélkül megbélyegeznék bárkit is, tehát gyakorlatilag a történész társadalomnak egy jelentős része is számára is föl volt kínálva ez a nemzeti retorika, a nemzeti történelem újraírása, ösztöndíjak, együttműködések, nagy nemzeti projektek révén, és ezzel akarva, akaratlanul is gyakorlatilag élt a romániai történész társadalom egy jelentős része. Ez most nem jelentett mondjuk minden esetben emberi vagy ilyen típusú megalkuvást, de azok a tanárok, akikkel én tanulmányokat folytattam Bukarestben, az akadémián, nagyon jó indulatú, a kisebbségi ügyi szempontjából is fogékony emberek voltak, de valamikor fiatal korukban bizony ösztöndíjasok voltak, meg részt vettek ebben a megújulási folyamatban. Úgyhogy nehéz volt az előző rendszertől való teljes elhatárolódás. Hát ez jelzi azt, amikor egy rendszer kiépül, egy rendszer doktrinákat működtet, uralt minden totalitárus módon ellenőrzi a társadalmat, akkor bizony olyan magvakat vet el, amelyek kihajtanak, és amelyeket nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és hosszú idők folyamán sikerült csak valamilyen szinten eltávolítani, vagy feloldani a társadalomban.
Utalt ön arra, hogy a múltfeldolgozás nem volt a legtökéletesebb Romániában, hozhatott volna a mostaniaknál sokkal hatékonyabb eredményeket is. Emiatt tartunk most ott a hazai demokráciánkban, ahol tartunk, és elérkeztünk 2025-be, 2025 valóságába, ami ugye 2024 decemberében, novemberében kezdődött, amikor teljes ismeretlenségből, és ez is nagy kérdés, hogy hogyan tudott a radar alatt ennyire felnőni egy jelölt, Călin Georgescu, akiről most azt látjuk, hogy a transatlanti kapcsolatok megbontására, az Európai Uniótól való eltávolodásra buzdítja, igencsak hatékonyan a hazai társadalmat.
És olyan retorikát használ, amelyből lehetne külön műsort szentelni ennek, habár nem tudom, hogy talán megérdemli, nem pozitív értelemben. Tehát, hogy egy olyan retorikát használ, én nagyon sok beszédét, nagyon sok megnyilvánulását követtem, tehát azokból a sporadikus kis részekből, amelyeket ők nagyon, ő és csapata nagyon finoman elhint az emberekkel, mert egy komoly és mély diskurzust én még nem láttam, tehát sem írott változatban, interjúformában, sem élő beszédben, amelyek kapcsolódnak a 80-as évek hangulatához, a 80-as évek tartalmaihoz. Tehát valahol ez a vonulat valahol a társadalom mélyében megmaradt, megvolt, és amikor a társadalom krízisbe kerül, nem találja válaszokat, vagy nem talál koherens, gyors megoldásokat az aktuális problémákra, akkor ugye előjönnek ezek a kérdések, előjönnek ezek a problémák, és valamilyen formában regenerálódnak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy igen, befolyásolta ez a fajta átmenet azt, ahogy viselkedünk, vagy ahogy reagálunk most adott helyzetekre, és igen, a demokrácia az nem egy magától adódó, értetendő dolog, azon dolgozni kell, és én azt gondolom, hogy egy társadalommal nem kényszerítenek, hanem arra irányítanak, hogy szembenézzen a múltjával, akkor sokkal stabilabb jövőt tud építeni, és ilyen szempontból, ahogy a kérdésre is válaszoljak, egy minél jobban elmaszatolt szembenézés, átmenet az mindenképpen rombolja a társadalomnak azt az immunitását, amellyel ki tudja szűrni az ilyen elemeket akkor, amikor a társadalom problémákkal szembesül. Úgyhogy igen, van közvetett és közvetlen hatása is annak, hogy egy ilyen hosszúra nyúlt átmenetről beszélünk. És hogy próbáljak valamiféle konkrétumot is mondani, az is meglátszik ilyenkor krízis helyzetben, hogy a társadalom egy szembenézésből kiinduló, hosszú, önnevelő, önmagával szembenéző folyamat során jut el egy állapotba, vagy megpróbál alkalmazkodni mondjuk EU-s vagy egy más struktúrákhoz, és nincs meg az a valós alapja, az a demokratikus fejlődési mentális alapja, ami szükséges lenne ahhoz, hogy ilyenkor, amikor ilyen Georgescu-féle jelenségek ütik fel a fejüket, akkor kellőképpen reagáljon. Tehát, hogy amikor krízis van, akkor hány százalékot fog elérni egy szélsőséges párt egy adott társadalomban, ez egy fokmérője a politikai kultúrának, és igen, mindez, amit mi politikai kultúrának nevezünk, én azt tartom politikai kultúrának többek között, amikor arról beszélünk, hogy egy problémára hogyan reagál, milyen megoldásokat találja egy társadalom. Tehát láthattuk, hogy Németországban igen, vannak gondok, de 20-valahány százaléknál megállt a szélsőséges német párt. Meglátjuk, hogy más országban mennyire instabil a helyzet, mondjuk Kelet-Európában. És igen, tehát hogy sokat segített volna az, hogyha van egy szembenézés, és van egy önnevelő, öngerjesztő hatása is ennek a szembenézésnek. Tehát nem csak akkumodálódni próbálunk mondjuk az EU-hoz.
Van, aki azt mondja, hogy a mi lett volna, ha kérdések nem visznek előbbre egy történetben. A temesvári kiáltvány pontjait, ha sikerült volna végrehajtani, akkor is a mostani populista mozgalmaknak ekkora ereje lenne, mert hogy most talán kimondhatjuk azt, hogy hát sajnos a demokrácia válságáról és a populizmusnak a térnyeréséről kell beszélnünk, miközben a 35 évvel ezelőtt megszövegezett temesvári kiáltványnak a szellemisége is ugye arról szólt, hogy Románia egy nyitott, demokratikus ország legyen. De vajon mennyire erős ma a demokratikus intézményrendszer Romániában, az a demokratikus intézményrendszer, az ebbe vetett bizalmunk az igencsak megroppant?
Hát nehéz így válaszolni, tehát is főleg pontos választani, de meggyőződésem az, hogyha, tehát én a temesvári nyilatkozatot úgy fogom föl, mint valamiféle alapelvet, egy megfogalmazást, amelynek a gyakorlatba ültetése az sokkal komplexebb, sokkal nehezebb. Tehát illúzió lett volna azt gondolni, hogy ezt elfogadva azonnal minden működik, mert mint jeleztem, és próbáltam többször ezt hangsúlyozni, egy diktatúra nagyon mélyen be tud épülni az emberek mentalitásába, habitusába, tehát hogy nem lehet azt egyik napról a másikra lerázni egy nyilatkozattal, de azt gondolom, hogy amennyiben ezeket az alapelveket, nagyon fontos és követendő alapelvekként fogadja el a román társadalom és politika, és ezekből kiindulva gyakorlati, konkrét megvalósítások is elkezdődnek, akkor mindenképpen a román társadalomban lezajlott átmenet az sokkal mélyebb lehetett volna, és minél mélyebb egy átmenet, egy szembenézés, ezt is az előző kérdés kapcsán mondtam, annál jobban meg tudnak szilárdulni ezek a demokratikus alapelvek, és valószínűleg tartanám, hogy nem ilyen mélységben és ilyen dimenzióban jelentkeznének ezek a szélsőségek, amelyek most felütötték a fejüket ebben a térségben, Romániában is, de akár beszélhetünk Kelet-Európában is. Én nem gondolom, hogy mentesülni tudnánk ettől a jelenségtől, hisz láthatjuk, hogy az Egyesült Államoktól egészen át Hollandián vagy Németországon, bárhol ezek a jelenségek megvannak, felütötték a fejüket, tehát hogy nem lehet megkerülni, elkerülni, viszont az nagyon fontos, hogy mennyire tud immunis lenni, és milyen politikai kultúrával bír egy társadalom, és hogyan tud ezekre éretten válaszokat találni, és megoldásokat találni. És igen, azt gondolom, hogy minden ilyen alapelvhez való ragaszkodás, mint amilyen a temesvári nyilatkozatok is voltak, azok csak elősegítik és mélyítik ennek az immunrendszernek a megerősítését.
Zárásként akkor talán elmondhatjuk azt, hogy 35 év után is érvényes a temesvári kiáltványnak az üzenete, hogy egy igazságosabb, nyitottabb, demokratikusabb Romániára, Románia felépítésére van szükség, és az országnak a számos problémájára választathatna a kiáltványnak a szellemiségeit. Elég, ha csak a politikai elitnek a megtisztítására gondolunk, az etnikai együttélés és a nacionalizmus veszélyeinek a felismerésére, a populizmus ellensúlyozására, és hát a kommunista múlt teljes feldolgozására, a jogállamiság megerősítésére, és még sorolhatnánk. Novák Csaba Zoltán történészt, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatóját hallották az elmúlt több mint fél órában. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm, hogyha van még két percünk, akkor egy záró gondolatot, hogyha megengednek nekem. Vegyük sorra a pontjait, és én arra biztatok minden hallgatót, hogy szánjon 5 percet az életéből arra, tehát meg lehet keresni az interneten. Én román verzióban olvastam, nem tudom, hogy gondolom, hogy magyarul is megvan, de hát annyit értünk román nyelven is, hogy ezt el tudjuk olvasni az eredeti nyelvén. Tehát nézzük meg azokat a pontokat, azokat az elvi problémákat, amelyeket tematizál ez a szöveg. Tehát antikommunizmus, tehát hogy nem csak Ceausescu ellen volt a Temesvár, hanem a kommunista rendszer ellen, hogy párbeszéddel próbáljuk megoldani a társadalmi problémákat, mondjunk nemet a társadalmi ellentétekre, ne használjuk ki a különböző társadalmi osztályokat, csoportokat egymás ellen, hogy szükségesek a politikai pártok ahhoz, hogy minél több vélemény megjelenjen, és minél kiegyensúlyozott a politikai életet tudjon élni az ország. Mondjunk nemet a kommunista indoktrinációra, a sovinizmusra, mondjuk nemet azokra az egykori politikusokra, a diktatúrában pozíciókat betöltő vezetőkre, mondjuk nemet azokra az emberekre, akik valamilyen funkciót töltöttek be, politikai funkciót a kommunista diktatúrában, tematizálta a fizetések kérdését, a privatizáció szükségességét, a decentralizáció szükségességét, egyfajta nemzeti egységre is hívott föl, hogy a Romániából kitoloncolt, Romániából kényszerből eltávozó román állampolgárokat fogadják vissza, hívják vissza, és hogy a nemzeti ünnep legyen a temesvári forradalmi események kirobbanásának időpontja, a diktatúrával való szembeszállás, szembenézés időpontja. Hát gondoljunk ezekbe a pontokba bele, és én azt gondolom, hogy minden józanul gondolkodó honfitársunk azt gondolja, hogy ahhoz, hogy minél teljesebb, szabadabb, főleg kisebbségként nyugodtabb életet tudjunk élni, ezeknek a pontoknak ezeknek az elvi kérdéseknek a figyelembevétele fontos.
Legyen ez akkor a zárszónk. Novák Csaba Zoltán történész, a Nemzeti Kisebbségkutató Intézet igazgatója. Köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.